folytatódik a hordó minta. A második részben továbbra is Jászdi István csopaki bortermelőt hallják.
Számokban ez milyen módon fejezhető ki, hogy mondjuk 10 évvel, 20 évvel, 30-40 évvel ezelőtt ennyi és ennyi termőterület volt az északi parton, most viszont már ennyivel meg annyival kevesebb. Ez így kifejezhető?
Természetesen igen. Vannak olyan számok, amikkel dobálózunk, vannak olyan számok, amiket a hegyközségek nyilvántartanak. Csopaki polgármester Ambrus Tibor úr bemutatott egy fényképet, amikor a 71-es úttól az erdőig gyakorlatilag szőlő volt Csopakon. Maga a község is lényegesen kisebb volt, de nem nagyon voltak az apró parasztpincéken kívül épületek a szőlőhegyen.
Ez mikor, bocsánat, ez mikor?
Ez egy 1920-as kép lehetett. Na most Csopakon, ami kivételezett helyzetben van manapság, mert a szőlőterületei védett övezetbe tartoznak, kevesebb, mint fele ezek a kevesebb a szőlőterülete, mint volt ezekben az 1920-as, de akár az 50-es években is. A Balatonon összesen 10.000 hektár szőlőről beszéltünk 2010-ben, aztán egy tolvonással mindenki számára 9.000 hektárról kezdtünk el beszélni a 2000-es évek, 10-es évei után. Most mindenkinek azt kommunikálja a hegyközségek, a minisztérium, hogy 9.000 hektár a balatoni szőlők területe, tehát 1.000 hektár csak úgy elvezett, de hogyha ezt az 1.000 hektárt, ezt a 10.000 hektárt felbontjuk, akkor egyrészt a Balaton északi partján ebből összesen ma talán 1.300 hektár van. Ezek voltak mindig a balatoni szőlőknek nemcsak a kirakatot, de innét származtak a leghíresebb borok is, a csopaki, a vadacsonyi. Gyakorlatilag ebben a vonalban vannak a akali, az ánkai szőlők, és egy csomó olyan híres bortermelőhely, amelyeken, hogyha az ember ma végigmegy, akkor tulajdonképpen elkeserítő képet lát. A szőlők tekintélyes részében mandulafa, csipkebogyó, magyaró húsángok vannak, és kóró. Látszik ez egyébként, az embernek nem kell szakmai térképeket, vagy szakmai légi felvételeket lapozgatni, vagy nézegetni, amikből ugyancsak sok van, hanem elég, hogyha a Google Map-et kiteríti maga elé, és akkor is látja, hogy például az akali melletti szőlők az út mellett, vagy a Füred határában, a Bocsorban gyakorlatilag eltűntek a szőlők, és csak a sorok nyomai emlékeztetnek arra, hogy itt valamikor szőlőkultúra volt. 1500 hektárból, ami az északi parton szőlő, és amit mai szőlőként tartanak nyilván, körülbelül 500 hektár az, vagy ennek ez az egyharmada körülbelül az, amit 1990 után telepítettek. Na most egy szőlőültetvény, az átlagos életkora nem nagyon haladja meg a 30 évet, amit rövidíthetnek olyan katasztrófák, mint a tavalyi jégverés, vagy az, hogyha nem gondozzák kellőképpen egy-két évig. Az, hogy 90 után telepítették az egyharmadát, az azt is jelenti, hogy a kétharmada az a következő 5 évben jó eséllyel ki fog pusztulni, és nincsenek pillanatnyilag tervek ezeknek a betelepítésére. Azért sincsenek tervek, mert a legtöbb gazda, aki a kárpótlásban a földhöz, szőlőhöz jutott, azt a kezdetben művelte is, mostanra vagy kiöregedett, vagy elment a kedve tőle, mert alacsonyak a felvásárlási árak, és a következő 5 éve biztos, hogy nem fog szőlőt telepíteni. Vannak olyan kérdések, vagy olyan feltételek, amiknek a megoldásában a szőlészekre, borászokra várnak teendők, ilyen például a felvásárlási árak kérdése, de vannak olyan kérdések, amikben az önkormányzatokra, a hatóságokra, a hegyközségekre, hegyközségek nemzeti tanácsának lennének tennivalói. Hozzáteszem, hogy a balatoni körrel, azzal a borásztársasággal, akivel itt pénteken összejöttünk, tulajdonképpen abban már megállapodtunk, hogy mindenképpen feladatunk, hogy a Balaton borához felvásárolt szőlőnek egy olyan árat kell garantálnunk, egy olyan fair trade árat, nyilvánvalóan nem kartelként, hanem fair trade mozgalomként, ami fedezi a szőlő termelési, növényvédelmi és felújítási vagy újratelepítési költségeit is. Ez a mai szőlőfelvásárlási áraknál 30-40-50-60%-kal is magasabb. Tehát tulajdonképpen ez az a feltétel, amiben a borásztársadalomnak tennivalója van ebben az ügyben. A következő feltétel az lenne, hogy a balatonmenti községek Csopakhoz vagy Palóznakhoz hasonlóan, vállalva a konfliktusokat is, kijelöljék a szőlőtermő védett területeket, és tudatosítanák a gazdákban vagy gazdáikban azt, hogy ezek hosszú távon is szőlőterületnek tekintendők. Egyébként ugyanúgy, ahogy például a Genfi tó partján, ahol 300 éve nem építettek a szőlőbe új épületet, mindenki számára evidencia, hogy akármilyen jó, akármekkora fizetőképes kereslet lenne hegybéli ingatlanokra, hogyha ott építési telkeket lehetne létesíteni, ennek ellenére szőlő egyben gyaralót nem építünk. Tulajdonképpen az önkormányzatoknak követni kellene ezt a csopaki példát, alkalmazniuk kellene azokat a jogszabályokat, amik egyébként részben élnek, hiszen minden új ingatlannál, ami a szőlőhegyben épül, akár zárt kertben, akár külterületen, előírják azt, hogy 80-90% szőlőt kell telepíteni köré. Más kérdés, hogy sem a földhivatal, sem a hegyközség, sem az önkormányzat ezt követően nem ellenőrzi, hogy van-e valóban szőlő a területen. A létesítést még ellenőrzi, de hogyha másnap kihúzkodják az összes oltványt, és megsemmisítik a támrendszert is, és befűvesítik az egészet, akkor sem lesznek ennek következményei. Hát pedig úgy gondoljuk, hogy az, aki a szőlőben, szőlőingatlanon, gazdasági épületet, tűzoltómedencét úgy létesít, hogy tudatosan másra használja, mint amire az építési engedély szól, azt legalább valamilyen módon, legalább arra az olyan költségekre, olyan adóra kellene kényszeríteni, ami máshol fedezi a szőlő fenntartásának a költségeit. Úgyhogy ez lenne az a feladat, ami az önkormányzatokra várna, de hát lenne feladat a bőven a minisztériumnak is. Gondoskodni kellene arról, hogy források legyenek az újratelepítésre. Ilyen időkben, amikor egy hónapja igazi tél van, és az ember tudja, hogy ezek a telepít a mi klimatikus viszonyaink között ezek elkerülhetetlenül bekövetkeznek néhány évente. Itt figyelemmel kell lenni arra, hogy amikor az Európai Uniós támogatásokat, a szőlőtelepítési támogatásokat, amikből minden évben elköltünk néhány 10 milliárdot Magyarországon, ezeket elsősorban az első osztályú szőlőtermőhelyekre kellene koncentrálni. Azokra a szőlőtermőhelyekre, ahol egy ilyen hideg tél az nem semmisíti meg egy hét alatt az előző 5 évben telepített szőlők jelentős részét, mert ezek nyilvánvalóan nem bírják a fagyzugot, nem bírják a tartósan mínusz 15 fok alatti hőmérsékletet. Ugyanakkor az első osztályú szőlőtermőterületek azért is első osztályok, nem csak azért, mert az onnét származó bor minősége indokolja ezt, hanem azért is, mert a szőlőtermelés biztonsága ezeken a helyeken több évszázados tapasztalat szerint lényegesen nagyobb. Tehát itt nem rekednek meg a fagyzugokban a mínusz 20 fokok, és nem pusztulnak ki a szőlők. Tehát bőven lenne itt tennivalója, azt hiszem, hogy a minisztériumoknak, vagy a minisztériumnak és a hatóságoknak is.
Tehát ez a hideg a jó területeken nem árt a szőlőnek.
Nyilvánvaló, hogy ezeken a területeken, a mi környékünkön fagykárok nem lesznek, hiszen nem voltak az elmúlt 100 évben. Innét egy lejtőről lefolyik a fagy, lefolyik a hideg levegő. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy olyan területeken, ahol mindig fagyzugos volt, és amit kivettek a szőlőművelésből, mert és 2B területté minősítettek, tehát szőlőtermelésre alkalmatlan területté, ugyanakkor az elmúlt 10 évben ezek tekintés részét a minisztérium visszaminősítette, ezeket a területeket most teszteli ez a fagy is.
De ezek a Balaton körül vannak, vagy
az
ország
körül, más a Balaton körül csak első osztályú szőlőtermőterületek vannak, de a legtöbb borvidékünkön csak első osztályú szőlőtermőterületeken telepítenek. Ezek a területek, ezek ilyeneket nem mond az ember, hogy fagybiztosak, de a termelés biztonsága lényegesen nagyobb, mint azokon a helyeken, amiket 2B területre nyilvánítottak is, amit most üzleti érdekből, nagyon rövid távú üzleti érdekből visszaminősítettek.
Jászdi István, csopaki bortermelőt hallották.
Hordó minta. Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán az inforádió.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Szabó Gergőt hallották.